változata, mert miért mehet arról, a viaszon lecsúszik az a bizonyos kontágium vagy éppenséggel a mérges kipárolgás. És hát a fertőző levegő megszűrését remélték attól, hogy a fél láb hosszú csőr alsó részébe illatos füveket töltöttek, ezek kipárolgását a csőr beáramoltatta a pestis doktor orrába, az orcimpákhoz közeli nyílásokon beszívott levegővel együtt. 2018-ban Marion Maria Ruizinger, az Ingolstadti Orvostörténeti Múzeum igazgatója, egy interdisziplináris tanácskozásra mehet pestis címmel rendezett Hernevárosa, összegyűjtötte a kora újkor szöveges és képi forrásait a járványok idején javasolt védőöltözetekről. Itt láthatjuk a Ingolstadti Múzeumban található eredetinek vélt maszkot, csőrös maszkot, és hitelességi próbát is végzett anyagukra és elkészítési módjukra vonatkozóan. Praktikusságukat vizsgálta, megállapításai. Vannak bizonyítékok, hogy használták a védőöltözetet a 17. század közepétől itáliai és dél-franciaországi területeken. Tanulmányaiban ezeket a bizonyítékokat nem sorolja fel, csak ezt mondja. Közép-Európára vonatkozóan nem lehet megerősíteni, hogy pestis járvány esetén csőr alakú maszk egyszer is használatban lett volna, mondja. És azt mondja, hogy ellene szólnak a felhasználhatóságnak az adottságok. A szemüveg alakú nyílások túl messze vannak egymástól, tehát nem lát. A kecskeből állarc és a csőr találkozásánál a stancolás miatt nem jut be a levegő, tehát megfullad. A csőrből az alsó nyíláson kiesik a gyógyfűkeverék és ecetes szivacs elegye, tehát nem párologtat, amit egyébként feleslegesen is tenne. És az anyaga ennek, ami ránk maradt, pamutvászon, vagyis nem pergeti le a mérges kipárolgást vagy a kontágiumot, amit egyébként feleslegesen is tenne. Az egész védőöltözet hátterében ugyanis egy elhibázott formatervezés van. A formatervezés hátterében egy korabeli elmélet van, amiről most két előadásban is hallottunk, ugye a miasma elmélet. Tehát a baktériumpatkányból, ha ember láncolatról és a cseppfertőzésről fogalmunk sem volt. Ebből adódóan mondja az orvostörténeti kutató, hogy itt inkább egy kulturális hagyományról van szó, és azt mondja, hogy felsorakoztathatók itt erős bizonyítékok, például 1650-51-ből Johannes Lingerbe a Kahneval Róm című művében, ott a legszélén lóháton találunk egy csőrös maszkos figurát, alig látszik, de ott van. Mert hogy a maszk, mint karneváli elem volt, eleven kulturális hatóerő. Valamint, erre mindjárt visszatérek még, de valami, ez a berlini változat, amit szintén megvizsgált, ott szépen látszik a nagy lyuktávolság, döntsed a szemnyílás távolság. Azt mondja, hogy különböző típusok vannak, akár maszkos típust nézzünk, akár a fejfedőt, másképpen például a csukjával, tehát a csukjás fejfedős változatot nézzünk. Mindenütt azt látjuk, hogy inkább a propaganda irodalomhoz tartoznak, egyleben is nyomtatványok, röpiratok, ezek, és általában gúnyolódnak, legalábbis Németföldön, a külföldi járványvédelmi orvostechnikán, nevetségessé próbálják tenni a külföldi járványvédelmi orvostechnikát, mert ezzel próbálják igazolni a saját, bevett, meglévő módszereiket, tehát igazolni próbálják, hogy a fizetésüket a városi előjárosságoktól nem véletlenül kapják. Most ebbe tehát nem megyek bele az idő hiány, Viszont ezt itt érdemes azért megnézni, ugye a legtöbbször hivatkozott ugye Gerhard Alzenbach 1656-os részmetszetét ugyanabban az évben Paulus Fürst felhasználja és továbbfejleszti, tulajdonképpen kifigurázza a figurát. Ugye itt hátul látjuk, hogy tehát a többlet, hogy egy homokórával és szárnyal ellátott bot van a kezében a csőrös maszkos orvosnak, itt pedig a gyerekeket ijeszgeti. Nyilvánvalóan írja a szöveg, tehát ijeszgeti a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen gyógyítás helyett csupán megrémíti az embereket, pénzt csikar ki a haldokló családját, hogy eleve egy ilyen szatirikus felhang veszi körül ezt a figurát, mikor elkezd elterjedni a röpirat irodalmi jóvoltából. Hát éppen ezért nagyon érdekes volt számomra 1720-ból például egy igen eltúlzott változat. Ezért volt nekem érdekes Francesca Falk tanulmányaival, könyvével találkozni, mert ő arra figyelmeztet bennünket, hogy Thomas Hobbes Leviatán kiadásának, 1651-es londoni kiadásának címlapján feltűnnek a csőrös maszkos orvos doktorok. Középen a címfeliratot tartalmazó zászló drapéria jobb sarka fölött láthatóak a templom bejáratánál. Viszont nem ábrázolódnak, ott vannak, megint ott vannak, viszont nem ábrázolódnak az 1667-es hollandi és az 1750-es angliai kiadás címlapmetszetén két nézelődőt lát, itt még látszunk, de itt már nem, két nézelődőt látunk, aminek semmi értelme nincsen, a fegyveres erők által felügyelt üres utcákon mit keresnek ott a nézelődők. Tehát ez egy probléma, meg kellene érteni, hogy kerül 1655-be, ha azt látjuk a címlapon, amit látunk, hogy kerül oda a két csőrös maszkos doktor. Most nem mondtak ellent eddig Francesca Falk tanulmányainak, és én sem akarok ellenmondani, mert elgondolkozok vele együtt, meg Giorgio Agamben, meg Carlo Ginzburg ide vonatkozó néhány tanulmánya segítségével, mi annak a jelentése, hogy Thomas Hobbes Leviathan című államelméleti munkájának a címlapján ott vannak az orvos doktorok. Tehát már mi ennek valami csőrös maszkkal ráadásul, mi a szimbolikus szerepe. Hosbredekamp híres tanulmányait követve mindenki arról beszél, hogy a magára felhívott, nem a két csőrös maszt, ilyen lényegtelen figurákat tűnnek, hanem a jobban látható Leviatán alakja hívja fel magára a figyelmet nyilván ezen a címlapon. Ez az allegorikus figura 300, több száz emberből áll össze a teste, ők a Kolosszus szemében néznek, a Kolosszus szemben néz a címlap olvasójával, így az ábrázolt részegész viszony Hobbes államelméletére utal, mely szerint az emberek a biztonság és az önfenntartás érdekében egy mesterséges, halandó Isten teremtettek maguknak. Ez a szerződéses jogátruházással létrehozott hatalmasság az állam, az óriás kardot és pásztorbotot tart a kezében, ezek a világ és az egyház hatalmát szimbolizálják, felett fölött pedig ott az idézet Jobb könyvéből, ugye, hogy nincs nála, nincs a Földön hozzá hasonló hatalom. Abraham Bosse címlap emblémája lenyűgöző, esztétikai ereje abban áll, hogy a titokzatos pillanatot szemlélteti, amelyben a szuverén mindenki fölött érvényesülő hatalma létrejön, a mindenkinek mindenkivel megkötött jogátruházó szerződése által. A kép tehát az egyetértésből, ez a részét, a kép tehát az egyetértésből előálló potenciális erőszakot ábrázolja. Üres az a város, nincs benne egyetlen polgár sem, csak a fegyveresek, meg a közegészségügyi hatóságnak az emberei. Miért üres ezen a címlapon az utca? Ezt a kérdést próbálom körbejárni a tanulmányban. A város kiürített utcáin, tehát rendvédelmi hatósági feladatokat ellátó katonák és pestis doktorok vannak. Az állam, a közjólét, a Commonwealth, a biztonság, az életvédelem, hát hogy úgy mondjam, képi ábrázolását látjuk az üres utcákon ilyen módon. A maszkok persze megjelenítik legalább annyira a védelmet, ha maszkok azok, mint azt is, hogy az állam mindig veszélyeztetett. A maszk mögé nem látunk be, tehát ott akár az ellenség is rejtőzhet. Tehát így a holland, tehát az amsterdami kiadásnak is van értelme, hogy ott meg van jelenítve, akkor nem két csörös maszk, hanem két ellenség, aki csak úgy, két kéme például, aki figyeli, hogy mi történik az üres idegen városban. Már hogy milyen az államrendszer felépítése. Oké, tehát az erőszak szervezet működését próbálja én megérteni, valami ilyesmi lenne a szimbolikus jelentése. Most a dolgozatomnak itt egy nagyon hosszú részét nem fogom felolvasni, az idő előre haladta miatt. De megértem, úgyhogy majd szerintem érdemes lehet elolvasni. Azt foglalkoztat a dolgozatban, hogy a politikai test, az államtest miért betegszik meg? Ez szerintem Hobbes számára egy kulcskérdés. És azért van még kb. Gondolom egy olyan 8 perc, nem? Vagy nem tudom mennyi van, mert nem tudom mikor kezdtem el pontosan, de
egyezünk ki 8 és
oké, köszönöm szépen, hogy azért csak mutatok valamit ebből az egészből. Tehát először is Hobbes létrehoz egy analógiát az emberi szervek és a mechanikus szerkezetek között. Aztán utána bemutatja ennek az automata és az emberi élet közötti analógia segítségével, hogy az emberi test és a mesterséges politikai test, a body political között is ugyanilyen analógia van. És akkor ezt így minden szervet megfeleltet szépen egy-egy állami funkciónak. Aztán tovább megy, és azt mondja, hogy végül az egyezmények és a kötelezettségvállalások, mutatom a szöveget is, most itt várunk a legaljánál, ezt az utolsót elemzem, Last of the Pacts and Covenants, végül pedig az egyezmények és a kötelezettségvállalások, amelyek által a politikai közösség testrészei létrejöttek, összeillesztődtek és egyesültek, hasonlítanak a fiat, vagy a teremtsünk embert megnyilatkozáshoz, melyet Isten hajtott végre a teremtéskor. A body politic egysége az emberek sokaságából jön létre, tehát amit itt látunk, az az, hogy a sokaság egységé áll össze a szuverén testében, tehát az sokaságból lesz populus nép, ami viszont egy egység. Egy olyan egység, ami a Commonwealth gondolatában fejeződik ki, vagy a Commonwealth fogalmában fejeződik ki, de ez nem látható, ez egy imaginárius. Szóval tehát, amikor ezt akarjuk megérteni, akkor Hobbes szövege azt mondja, hogy hát ez úgy jön létre, ez a sokaságból ez az egység, mint ahogy egy beszédaktussal létrehozta a világot is Isten. Azt állítani, hogy a sokféleség mostanától egység, voltaképpen nem egy meglévő igaz tulajdonság kijelentése, ez így van, hanem egy imperatívus kinyilvánítás arra vonatkozólag, aminek a jövőben igaznak kell majd számítania. Tehát a body political az tulajdonképpen egy ilyen folyamatos imperatívusnak a végrehajtása, hogy nem tudunk egységesek lenni az államban, de kellene, de kell az, hogyha Commonwealth akarunk lenni, a közjólétet létre akarjuk hozni és fenn akarjuk tartani, akkor ezt kell tenni. Ez azonban, és itt a lényeg, amiről most beszélek, Hobbes felfogása szerint sosem sikerül. Ez a politikai test mindig megbetegszik, mindig széthullik. Az a populus, a nép egysége, ez az egység a Leviatánban, a Commonwealthben, egy imaginárjusban valósul meg, ez mindig szétesik egy multitudó, ugye, tehát egy sokaság sose tud egység maradni. Egyszerűen az a helyzet, hogy az állam, amit az emberek alapítanak, úgyhogy megszerződnek egymással, ez a szerződés alapú emberek által létrehozott állam, ez mindig veszélyeztetett. Ez mindig széthullik. Egy állam van, ami nem hullik szét, Saul királyságáig, Mózestől kezdve, azok a zsidó nép egybefogó államok, amelyek hol a király, tehát hol az alapító Mózes, hol a főpapok, hol a bírák töltötték be a szuverénnek a szerepét, mert ők közvetlenül Istentől kapták a felhatalmazásukat. Saultól kezdve egészen az a végítéletig, egészen az Úr második eljöveteléig, amikor a mennyek országa megvalósul majd a Földön, emberek szerződnek, és ez mindig beteg, ez mindig széthullik. Az majd egészséges lesz. Ezért vizsgálja az értekezésének egy pillanat, az értekezésének 38. fejezetében, Ézsaiás könyvének 33. részének 24. versét, hogy és nem mondja a lakos, beteg vagyok, eszkatológikus szemléletben van értelme arról gondolkodni csak, hogy az állam majd egyszer csak, az államteste majd egyszer csak nem lesz beteg. Hopps, nyersen eszkatológikus államelméletet írt. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.